Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A szinodalitás az az út, amelyet Isten elvár az egyháztól a harmadik évezredben, mondta 14. Leó pápa a rendkívüli konzisztóriumon a bíborosoknak, és az első nap végé hozzátette. Érzem, hogy szükségem van arra, hogy számíthassak rátok. A pápa bíborosi tanácsadó testülete a konzisztórium január 7-én és 8-án ülésezett a Vatikánban, amelyre meghívták mind a 245 bíborost, köztük Erdő Péter Esztergom budapesti érseket és Németh László belgrádi érseket. A rendkívüli konzisztórium első napjának végén a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója elmondta. A mintegy 170 résztvevő bíboros a szinodalitás és a misszió témái mellett döntött. Ahogy a pápa az első nap a beszédében elmondta, végleges szöveg nem várható, mivel a cél a kollegiális és szinodális stílus elsajátítása és gyakorlása, az együttműködés és valami új létrehozása. Az út ugyanolyan fontos, mint a végkifejlet, ismételte meg 14. Leó pápa záróbeszédében a 6. Pál teremben, ismét hangsúlyozva a kollegialitás tapasztalatának fontosságát annak érdekében, hogy közösen megértsük, mit akar a Szentlélek az egyháztól ma és holnap. Rendkívüli hideg jön, aki segítségre szorulót lát, hívja a 112-es segélyhívót, írta az operatív törzs a távirat irodához csütörtökön megküldött közleményében. Mint írták, a meteorológiai előrejelzések szerint csütörtök estétől rendkívüli, akár mínusz 15 Celsius fokos hideg várható, egyes helyeken mínusz 20 foknál is hidegebb lehet. Életveszélyes, ha valaki a szabadban tölti az éjszakát. A gondosóra ilyenkor is megbízható társ, már több mint 950 ezer ember biztonságát segíti, és a hóhelyzetben is egyetlen gomnyomással érkezik a segítség, legyen szó elesésről, rosszul létről, váratlan közlekedési vagy egyéb helyzetről, közölte Nyitrai Zsolt a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán. A politikus a videóban azt mondta, az erős országos havazás nehezíti a mindennapokat, most különösen fontos, hogy odafigyeljünk egymásra, és a segítség mindenki számára elérhető legyen. Arra kérek minden érintettet, hogy aktiválják a gondosórát, tartsák feltöltve, legyen önöknél az, és szükség esetén bátran használják. Kérem a családtagokat is, hogy figyeljenek az idős szeretteikre, és hívják fel a figyelmüket a készülék fontosságára. Vigyázzunk egymásra, gondosóra, a biztonság egy okos döntéssel kezdődik, fogalmazott Nyitrai Zsolt. Folyamatosan a teljes rendelkezésre álló eszközparkkal és személyi állománnyal végzik a fővárosban a kézi és gépi síkosságmentesítést a budapesti közművek FKF divíziójának munkatársai, közölte Karácsony Gergely főpolgármester. 100-nál több speciális célgép és 550 ember hétfő óta folyamatosan dolgozik az összesen 25 millió négyzetméternyi fővárosi kezelésű közterület és a több mint 5000 kilométer hosszú közúthálózat síkosságmentesítésén, olvasható a bejegyzésben. Magyarország pénzügyei rendezettek, így a kormány 2025-ben is minden szükséges forrást előteremtett az olyan családokat, nyugdíjasokat, fiatalokat és vállalkozásokat támogató programokhoz, mint például a fix 3%-os otthonstart program, a fix 3%-os KKV-hitel, a családi adókedvezmény megemelése, a három gyermekes anyák SZIA mentessége, a nyugdíjasok 30 ezer forintos élelmiszerutalványa, vagy Demján Sándor program, írta közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. A kormány mindezt a költségvetés stabilitásának megőrzése mellett valósította meg, ami komoly eredmény a jelenlegi negatív külső gazdasági környezetben. Tette hozzá az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszerének múlt év végi helyzetéről kiadott előzetes tájékoztatójában a minisztérium. Végül az időjárásról. A felhős keleti, északkeleti országrészben is csökken a felhőzet, kiderül az ég. A hószállingózás északkeleten is mindenhol megszűnik. Eközben nyugat felül újabb felhősödés kezdődik, ami reggelig nagyjából a Duna vonaláig jut el. Az északnyugati-nyugati szél legyengül, miközben déliesre fordul az áramlás. Nagyon hideg lesz az éjszaka. Általában mínusz 18 és mínusz 13 fok között alakul a minimum hőmérséklet. Sőt, a fagyzugokban mínusz 20 foknál hidegebb is lehet, miközben a felhős Nyugat-Dunántúlon ennél kevésbé hideg idő valószínű. Pénteken a csúcshőmérséklet mínusz 10 és plusz 1 fok között valószínű. Délnyugatról északkelet felé haladva lesz egyre hidegebb. Híreket hallottak.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Vízkereszt ünnepkörében a nagy vízszentelés szertartásából választottam egy mondatot mai műsorunk témái elé. A szertartást vezető pap vagy püspök háromszor mondja: Nagy vagy te, Urunk, és fölségesek a te műveid, és nincsen szó, mely elégséges volna a te csodatételeid magasztalására. S közben a hármas gyertyák közül egyet-egyet a vízben keresztalak jelzése mellett kiolt. Legyen ez az imaforma mai félóránk mottója. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak. A húsvéti ünnepkör mellett a liturgikus év legősibb ünnepei közé tartozik vízkereszt. Január 6-án vízkereszt ünnepén emlékezik az egyház Jézusnak a Jordán folyóban történt megkeresztelkedésére. Az Úrjelenés előünnepének alkonyati zsolozsmájában imádkozzuk. Fényes volt ugyan az elmúlt ünnep, de dicsőségesebb a mai nap, amott az üdvözítőt a napkeleti bölcsek imádták, itt pedig az uralkodót, az ő jeles szolgája kereszteli.
A Jordán ősidők óta a megtérés, a megtisztulás és az élet szimbóluma. Gazdag tartalmát szemléletesen ábrázolja az ünnep ikonja. Az ikonokat helyesen nevezik festett teológiának. Műsorunk folytatásában dr. Pap Miklós görögkatolikus áldozópapot, egyetemi tanárt hallgatjuk, aki életvezetésünkhöz ad indítékokat, vízkereszt ikonját szemlélve.
A vízkereszti ikon, az etika, az életvezetés számára nagyon fontos. Az ikon tetején látjuk azt, hogy az atyát jelképezi a megnyíló ég. Nagyon fontos ez Krisztusnak, mert 30 évig készül arra, hogy a rejtekből a nyilvánosság elé lépjen. Hogy az ács foglalkozásából tanító legyen, hogy egyszeri emberi mivoltából megmutassa azt, hogy ő a Messiás. 30 évig készül, és a nyilvánosságra való lépésének a küszöbe, hogy fölötte megnyílik az ég. Messiási öntudata neki is készül, a maga útját ő maga is keresi, az atya akaratát ő is kutatja folyamatosan, és mikor végre megnyílik fölötte az ég, megérti azt, hogy mi az ő útja, minden erejét összenyalábolja, és elkezdi valami páratlan erővel messiási működését. Mindannyian így működünk, ha zárva van fölöttünk az ég, akkor toporgunk egy helyben. Ha zárva van fölöttünk az ég, nem tudjuk, melyik irányba menjünk, minden irányba lépegetünk, akkor az erőnk olyan, mint a sasnak, a szárnyai csak lógnak, és nem tudunk egy irányba töményen elindulni. Ha zárva van fölöttünk az ég, akkor fenyegetőnek érezzük még az Istent is. és vannak pillanatok, amikor megnyílik fölöttünk az ég, és akkor hirtelen tudunk egy irányba menni. Ahogy Krisztus fölött megnyílt az ég, és megtalálta maga útját, mi is erre sóvárgunk, Atyám, nyisd meg fölöttem az eget, hogy megtaláljam, mi a te akaratod, és hihetetlen erővel, dinamikával tudjak a magam útján menni. A vízkereszti ikon közepén azt látjuk, hogy Krisztus Urunk beáll keresztelő János keze alá. Beáll a bűnösök közé, és mint egy bűnös alá merítkezik a Jordán vizében. Látjuk azt, ahogy Krisztusunk folytatja a kenózisát, az alászállását. Karácsonykor emberré lesz, emberként látjuk. Vízkeresztkor folytatja, egyre mélyebbre száll, beáll a bűnösök közé. És majd nagypénteken még mélyebbre száll, beáll a szenvedők és a haldoklók közé. Folytatja ezt a kenózist, hogy azonosuljon a sorsunkkal. Jó ez nekünk, mert a Szent nem elkülönül, hanem a Szent elénk jön. A Szent nem egy kaszt mentalitás diktál, hanem előzékenyen, túlcsordulóan elénk jön. Jó nekünk, hogy ilyen Istenünk van, sokat megtudunk Istenről, és sokat megtudunk a szeretetről. Nekünk is így kell bánnunk a bűnösökkel. Amikor Krisztus beáll a bűnösök közé, beáll a Jordán vizébe, és alá merítkezik. Akinek volt már komoly bűntudata, az tudja, milyen jó az, hogy én Krisztushoz tudok menni a bűntudatommal. A bűntudatot megemészteni ott belül nagyon nehéz. Ilyenkor csorbul az önérzetünk, kisebbségi érzésünk van, zavartnak érezzük magunkat. Hogy lehet, hogy én ilyen szinten élek? Miért nem tudok igényesebben, jobban élni? Hogy tudom én pont a szeretteimet megbántani? Hogy dolgozhatok ilyen igénytelenül és olcsón? Hogy lehetek ilyen az Istenemmel? Ha komolyan vesszük a bűntudatunkat, azzal bármit is kezdeni nem könnyű. Ezért jó, hogy Krisztusunk alászáll a Jordánba, beáll a bűnösök közé, új lehetőséget kapunk. Mi két végletet szeretnénk elkerülni. Az egyik véglet a bűntudatot feloldja. Lazán kezeli, egyszerű hibának kezeli. Atya, ma már mindenki így él. Atya, a katolikus egyház normáit ma már nem lehet tartani. Lazán kezelik. Szociológiai, pszichológiai adatokra hivatkoznak, hogy miért nem kell azt a bűntudatot olyan komolyan venni. Intellektualizálják, megmagyarázzák, hogy a lelkiismeretnek nem kellene ennyire érzékenynek lenni. Mi a másik végletet is szeretnénk kerülni, ahol valaki a bűntudatba beleroppan. Abba, hogy megbántotta a szeretteit, hogy derékba törte az életét, hogy elszalasztott komoly lehetőségeket, a bűntudatába felőrlődik és beleroppan. Mi Krisztussal szeretnénk a bűntudatunkat gyógyítani, hagyni, alászállni vele a Jordánba, bevallani, hogy bűnösök vagyunk, és vele egy új életre föltámadni. A víz innentől kezdve a megtisztulás, az újjászületésnek a jelképe lesz. A mai napon vízkeresztkor a bizánci egyház gyönyörű szépen szenteli a vizet, a háromágú gyertyát alámerítjük a vízbe, ahogy az Isten utánunk jön, elénk jön bűnösök elé. A keresztet belemártjuk a vízbe, jelképezve, hogy Krisztus beáll a bűnösök közé, és ilyenkor ezzel a szentelt vízzel elindulunk, és mindent megszentelünk. Megszenteljük a lakóházakat, a jegygyűrűket, az újszülöttet és az ifjú párt, megszenteljük a holttestet, a harangot, a munkahelyet, a templomot és a temetőt, mindent megszentelünk vele, hogy érezzük, hogy Istenünk velünk van. A Jordán vize ma is velünk van, nem csak a vízszenteléskor, nem csak a jeles ünnepek alkalmain, hanem amikor belépünk egy templomba is. A görögkatolikus templomba, ha belépünk, akkor a szentelt vízzel mindig meghintjük magunkat, keresztet vetünk, megérintjük vele a homlokunkat, a gondolkodás módunkat szeretnénk megtisztítani. Aztán rajzolunk magunkra egy hatalmas keresztet, hogy erősítsük magunkba Krisztus identitását, aztán meghintjük vele a vállunkat, hogy életünk küzdelmeit, a keresztjeinket Krisztus erejében tudjuk megküzdeni, és a keresztvetésünk a szívünknél ér véget, a szentelt vízzel, a Jordán vizével meghintjük énünknek a közepét, hogy ott legbelül érezzük, ha megnyílik fölöttünk az ég, az erőinket tudjuk összenyalábolni és egy irányba hatékonyan menni, a bűneinktől tudjunk megtisztulni, és ott legbelül Krisztussal új életre támadni.
Vízkereszt ünnepével szoros kapcsolatban van a nagy vízszentelés, melyet először vízkereszt előestéjén végeznek a templomban a katekumenek egykori keresztelése emlékére. Második alkalommal pedig vízkereszt ünnepnapján templomban, de régi hagyományt felelevenítve folyónál, patakparton vagy kút mellett. Orosz Atanász püspökatya, a Miskolci Egyházmegye főpásztora, évről évre más folyót szentel meg egyházmegyéje területén. Idén, január 6-án Ederényben végzett szent liturgiát, majd megszentelte a Bódva folyót. A nagy vízszentelés szertartására sokan gyűltek össze a Bódva mindkét partján, köztük óvodások, általános és középiskolás fiatalok a helyi görögkatolikus oktatási intézményekből. Hallgassuk meg Atanász püspök atya homíliáját, melyet a folyóparton mondott.
Egy évtizede annak, hogy épp ebben a városban, a Szent János gimnáziumunkban beszélt az akkori köztársasági elnökünk a vízválságról, hogy napjában 10 000 gyermek hal meg szennyezett víz miatt, és hogy micsoda veszedelemben van az emberiség a már használható tiszta ivóvíz hiányában. Bizony, a válság láttán sokan rázzák az öklüket, úgy, ahogy egyéb balesetek láttán és hallatán is olykor az ég felé panaszkodnak, de bizony nem az ég a felelős azért, amikor a környezetünkkel baj van, hanem többnyire mi magunk emberek vagyunk felelősek. A Jóisten a teremtés 6. napján az emberre bízta a paradicsomkertet, hogy művelje és ápolja azt. És amikor az ember nem így cselekszik, amikor nem egészen gondosan műveli meg a környezetét, akkor nyilvánvaló a válság. Akkor az ember él vissza teremtőjének kegyelmével, és így az ember kerül bajba. Vízkereszt napján azonban nem a bajról és a bűnről szeretnék beszélni, hiszen oly biztatók voltak azok a prófétai olvasmányok, amelyeket néhány perce itt ezen a helyen felolvastak. 2700 évvel ezelőtt beszélt a próféta arról, keressétek az Urat, amíg megtaláljátok, hívjátok segítségül, amíg közel van, hagyja el útját a gonosz és gondolatait a bűnös, térjen vissza az Úrhoz, mert megkönyörül rajta Istenünkhöz, mert bőkezű a megbocsátásban. És így beszél az Úr a próféta által, hiszen az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a ti útjaitok. Igen, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál, az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Amint az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi, hogy magot adjon a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, épp úgy lesz szavammal is, amely ajkamról fakad. Nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbe viszi akaratomat. Így prófétált 2700 évvel ezelőtt Izaiás, és közvetítette Isten örökre érvényes szavát. De mi már tudjuk, hogy kire vonatkozik a prófécia. Ahogy az eső és a hó lehull az égből, a mennyei atya leküldte. Nem csak a mennyből az angyalt, hanem aki sokkal fontosabb, a megváltó Jézust küldte közénk. A jövendőlésben még az szerepelt, hogy így lesz az én szavammal, az én igémmel is. Hát pontosan Isten igéje, az Úr Jézus Krisztus, aki a földre jött karácsonykor egy ártatlan és csak nem tehetetlen gyermek formájában, vízkeresztkor pedig már mindenki előtt megnyilatkozó férfi emberként, akiről a mennyei atya tesz tanúságot, ez az én szeretett fiam. Jézus Krisztus közénk jövetelét ünnepeljük immár 2 hete, de most van a csúcspont, hiszen az ő megnyilvánulását, megjelenését, jóságos jelenlétét köszöntjük ezen az ünnepen. És amikor megemlékezünk arról, ahogyan a vízbe, a Jordán folyóba belépett, tudatosítjuk, hogy nem neki volt szüksége arra, hogy megtisztuljon, hanem bennünket tisztított meg ezzel a fürdővel, amelyet ő keresztelő János keze által vállalt a Jordán folyóban. Jézus azt ígérte, hogy Szentlélekkel és tűzzel fog keresztelni, és valóban, miután ő bemerült a vízbe, mindenkinek lehetővé tette, hogy a Szentlélek által átalakuljon, megkeresztelkedjen, és megtisztuljon. A prófétai szavak a tisztulásra hívtak bennünket, akárcsak ez a meglepetésként érkezett éjszakai havazás, mert a hó az minden időben a tisztaság metaforája is volt. A hótakaró, ez a fehér lepel, amely egyformán takar be mindent, jelképezi az Isten minden bűnt megbocsátó kegyelmét. Azt kéri az Úr, hogy tisztuljatok meg, tanuljatok jót tenni, keressétek az Urat. És aki keresi, az megtisztul, és hófehér lesz. Beteljesül életében a zsoltáros könyörgése, mosd meg engem, és a hónál fehérebb leszek. Jézus Krisztus keresztelkedése lehetővé teszi, hogy a víz révén, a szentelt víz révén mi magunk is tisztuljunk, hogy életvitelünk is jobb és tisztább legyen. Ezért imádkozunk most itt a folyóparton, hogy ne csak közvetlenül a folyó medrére, hanem mindazokra kiáradjon a kegyelem, akik ebben a városban laknak, vagy ebbe a városba, iskoláiba járnak, vagy itt a környéken laknak, és akikhez eljut a bódva, és eljut a víz addig, amíg nagyobb folyamba és tengerbe nem ömlik. Jézus Krisztus megkeresztelkedik, és a világ megszentelődik, fogalmazza az egyik ünnepi ének. Valóban lehetőségünk van arra, hogy megtisztuljunk, megszentelődjünk, hogy félretéve a tavait, a régi bajokat, új emberként járjunk ebben a 2026-os esztendőben. Ezért imádkozunk most a vízszentelés imáival.
Kedves fiának nevezvén ki,
Hagyomány, hogy a vízszentelés szertartásának végén a templomban frissen megszentelt vízből merítenek a hívek és hazaviszik, s egész évben otthonukban őrzik, mint fontos szentelményt. A vízszentelés szertartásának egyik erőteljes mondata így hangzik. Nagy vagy te, Uram, és fölségesek a te műveid, és nincsen szó, mely elégséges volna a te csodatételeid magasztalására. Dr. Káplárné, Dr. Seszták Mária gyermekgyógyász a következő percekben megkísérli szavakba önteni hittapasztalatát.
Egy 9 gyermekes édesanya vagyok. A 9 gyermekemből 6 fiú és 3 lány. Nemzedékekre visszamenőleg görög katolikus papcsaládból származom én is, és a férjem is. A 9 gyermekünkből 3-nak már önálló családja van. A 7. unokánkat várjuk. A 9 gyerekből a legkisebb Zsombor, 8 éves korában történt ez az esemény, amiről tulajdonképpen szeretnék részletesen beszélni. Mind a ketten orvosok vagyunk, és 10 évvel ezelőtt kezdődött ez az egész, úgyhogy egyáltalán nem gondoltunk arra, hogy Zsombi ilyen nagy beteg. Voltak tünetei, tehát hányugatott, fájt a feje időnként, az iskolai teljesítménye romlott, és a végén kialakult egy járászavar is, ez tulajdonképpen néhány órával a diagnózis előtt. Pont pünkös vasárnap volt, és első áldozása is volt az egyik lányunknak, és koponya MR vizsgálatra voltunk előjegyezve aznap, amin gyakorlatilag kiderült, hogy Zsombornak egy csecsemőökölnyi kisagyból kiinduló daganat van a fejében, ami betört az agykamrákba, tehát lezárta a 4. agykamrát, és elérte az agytörzset. Gyakorlatilag egy akut életveszélyes állapotban kerültünk akkor a klinika intenzív osztályára, a gyerekklinikára, ahol a konzultációt követően közölték, hogy egy órán belül műtőbe megyünk. 5 órás volt ez a műtét, és a gépi lélegeztetést másnap szüntették meg, és még aznap bejött az öcsém, aki szintén görög katolikus pap, és a betegek kenetét feladta Zsombornak, és néhány dolgot behozott, amit beküldtek a gyermekeink. Ezek között volt egy műanyag ásványvizes palacban egy kis szentelt víz, ami tulajdonképpen Pálos Szent Kútról származott. Előtte néhány héttel az akkor teológiát végző kispap fiunk beküldött. Megmondom őszintén, először nem is értettem, hogy mi célból küldte be Marci fiunk, és 2-3 nappal az ébredés után egyik délután azt vettük észre, hogy nagy fájdalmai vannak. Tehát ledobta magáról a pulzoximétert, a takarót, fészkelődött, kértünk puszfájdalomcsillapítót, tehát algopirint adtak neki, ami félrement, akkor többször próbáltunk szájon át gyógyszerbe juttatni, de az intubálás miatt sebes volt a szája, tehát mindenféle szájon át bevett gyógyszer kicsorgott, nem tudott nyelni. És akkor történt először az, hogy egy ilyen imát követően, a mai nap nem tudom megmondani, hogy honnan volt ez az ötlet, gondolom a Szentlélek sugallatára, hogy ebből a Pálos Szentkúti vízből egy pár millit beletettem egy pohárba, és szívószállal mondtam neki, Zsombi, igyuk meg, imádkozzunk közben, és igyuk. És ahogy ezt ő elkortyolta, kiszívta, megnyugodott, és attól kezdve gyakorlatilag másnap reggelig folyamatosan egyfolytában aludt. Tehát ez volt az első olyan segítség, amit a szentelt vízen keresztül, tulajdonképpen a szűzanyag közben járására megtapasztaltunk. És ezt még több követte utána, tehát még az intenzív osztályon megtudtuk a diagnózist, hogy rossz indulatú kisagyi daganata van Zsombinak, és egy hónapokig tartó, kombinált kemo- és sugárterápiából álló kezelés vár ránk, amit végül transzplantáció követ. Tehát egy autológ csontfelő átültetés zár. És hát nagyon-nagyon sokat imádkoztunk, gyakorlatilag imaláncok indultak, rengeteg segítséget kaptunk, rengeteg pozitív visszajelzést. A nagy család és a baráti társaság, de ismeretlenek is nagyon-nagyon sokan jelezték felénk, hogy velünk vannak, együtt imádkozunk, hogy szorítanak Zsombiért, és kérik a fentiek segítségét, és valahogy ez így magától adódott, hogy amikor nagyobb beavatkozásra mentünk, tehát akár portot szúrtak, centrálisan ültettek be, rengeteg műtéte volt zsombinak, mert ez a portbehelyezés, ez gyakorlatilag megtörténik az elején, de utána szükség volt az őssejtgyűjtésre, akkor centrálisan ültettek be. Tehát többször előfordult az, hogy gerinccsatornát szúrtak neki, például lumbálisan. Minden egyes alkalommal, az elejétől kezdve folyamatosan ittunk a szentelt vízből, és megtapasztaltuk ennek a mélyreható szívből jövő imával együtt az óriási erejét. Ez a pálosszent kuti víz, ez ha valaki ránézett, ez olyan volt, hogy szinte idézőjelben koszosnak tűnt, tehát ilyen sárgás, vasas víz volt, de akkor abban az akut helyzetben természetesen végig imádkozva az előző órákat, napokat fel se vetődött bennem orvosként, hogy ezt forraljuk fel. Érdekes volt, hogy amikor a transzplantációra mentünk, ott tényleg olyan nagyon-nagyon kemény körülmények között sterilboxban voltunk hetekig, oda csak sterilizálva vihettünk be dolgokat, oda is bevittük a szentelt vizet, de úgy, hogy reggelente vittem kis üvegben, odaadtam a nővéreknek, ott viszont sterilizálni leadtam. Tehát a józan ész is benne volt, az orvosi létem is benne volt ebben a döntésben, mert ott fel se vetődött bennem, hogy ne forraljuk ezt fel, de felforralva, sterilizálva, de úgy mondtuk el a reggeli imákat a sterilboxba, hogy itt a szentelt vizet, zsombi. Általában lurdi vizet ittunk, tehát Lourdesból kaptunk, de például az első eset az pálosszentkúti volt, de volt úgy, hogy nem volt lurdi vizünk, és akkor Mária Pócsról, vagy akár itthoni szentelt vizet ittunk. Tehát többféle eredetű volt, de tulajdonképpen azt hiszem nem is az eredet a lényeg, hanem az, ami mögötte van. Én úgy gondolom, hogy ez önmagában ez nem csodaszer. Tehát ez akkor működik, hogyha mögötte ott van a hit, az ima, és aki adja, és aki kapja, az is hisz benne. Tehát nagyon-nagyon fontos volt az, hogy Zsombi, aki 8 éves kisfiúként kezdte ezt az egészet, és úgy próbáltuk végig élni, végig csinálni ezt a kezelést, hogy a lelkét is rendbe tartsuk. Tehát, hogy az egyértelmű volt, hogy imádkozunk, de hogy hogyan imádkozunk. Például Zsombi első áldozó lett. Tehát amikor érsekatya megtudta, hogy beteg lett, akkor eljött hozzánk, és mondta, hogy még egy szentséghez járulhat. Tehát gyakorlatilag az első kemó után úgy lett elsáldozó Zsombi itthon, hogy gyakorlatilag nem tudta végig ülni se a szertartást, hanem végig feküdt, annyira gyenge volt. De elsáldozó lett. Szentelt vizet ittunk például akkor is, amikor hazajöttünk például az egyik kezelés után, akkor gerinccsatorna szúrása volt Zsombinak, és akkor távolították el a fején lévő varratokat. És már az úton elkezdett Zsombi hányni, sajnos nagyon-nagyon sokat hánytunk végig a hónapok alatt, ez ezzel a betegséggel együtt jár, és 7-szer vagy 8-szor folyamatosan hány Zsombi, hogy akkor felhívtam a kollégákat, akik azt mondták, hogy azonnal be kell mennünk, mert valószínű valamilyen centrális folyamat, tehát hogy a daganat területe vagy bevérzett, vagy beödémásodott, bevizesedett. Tehát egyedül voltam itthon, a párom ügyeletes volt a klinikán. És akkor is egy imát követően azt mondtam, hogy próbáljuk meg. És akkor is ivott Zsombi, imádkoztunk, és attól kezdve nem hány többet, az volt az utolsó hányás aznap este, elaludt, és nem kellett a klinikára bemennünk, órákra megnyugodott. Tehát ilyen különleges eseteink is voltak. Egy ilyen fajta betegség, úgy gondolom, egy ateista számára értelmetlen. Tehát egy gyerekszenvedés, mi is találkoztunk ilyen hozzáállással, amikor megtudták, hogy Zsombi beteg, hogy nem értették. Én úgy gondolom, hogy az, hogy ennek az igazi értelmét megtaláljuk, ahhoz teljesen át kell magunkban rendezni a dolgokat, és jó kérdéseket kell feltenni. Tehát nem azt kell kérdezni, hogy miért adta Jóisten, mi okból. Tehát, hogy nem büntetés egy ilyen betegség, hanem mi célból. Akár lehet, hogy azért, hogy én erről a szentelt víz használatról beszéljek. Tehát megtanít mélyen látni, megtanít sorrendet felállítani, megtanít más szemüvegen átnézni a világot. Tehát isteni szemüvegen keresztül. Én úgy gondolom, hogy tükör által sokszor homályosan látunk. Zsombor túlélte, és hál' Istennek most már 10 éven túl vagyunk. Vannak apró tünetei, 5 évig magántanuló volt, tehát a mozgás koordinációját érintette a betegség, megtanult újraírni, újra járni, az alap funkciókat is újra tanultuk, és úgy gondolom, hogy ezt a sok mindent, amit kaptunk az Úristentől, ezt a mindennapokban kell beépítenünk. Én úgy gondolom, hogy ez hozzátartozik a gyógyításhoz. Tehát lélek nélkül nem lehet csak a testi tüneteket gyógyítani, nem lehet csak az egész embert, szabad és így érdemes.
Kedves hallgatóink, Önök a Görögkatolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabocs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban dr. Pető Vári Ákos irodalomtörténész tanulmányát mutatjuk be, aki Márai Sándor műveinek befogadásáról a rendszerváltás előtt és után címmel tartott értekezést a kassai Kazinci napokon. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Szeretettel köszöntöm Petővári Ákost, irodalomtörténészt. Mai műsorunkban a tavaly elhangzott Kazinci napokon bemutatott tanulmányáról fogunk beszélgetni, és arra kérem, hogy Petővári Ákos ismertesse is ezt a tanulmányt, amelynek a Márai Sándor által elmondott idézet részleteit majd én fogom elolvasni.
Tavaly november 8-án előadást tartottam Kassán az 56. Kazinci napokon Márai Sándor művének befogadásáról a rendszerváltás előtt és után címmel. Most először az író szülővárosának 20. századi eseményeiről beszélek. Az anyai nagyszüleim az író kortársai voltak Kassán. A nagyapám Petró Nándor a Hosszú utcán lakott, ez a belváros széle, az ipariskolában tanult. Katonaként a nagy háború utolsó napjaig írta a naplóját Dél-Tirolban. Nagymamám Lukács Irén a főutcán lakott, a szeme előtt játszódtak le a viharos történelmi események. 1918. december végén a csehszlovák hadsereg elfoglalta a várost. Azonban a következő év június 6-án a magyar vörös hadsereg Miskolc felől bevonult Kassára. Kumbéra a szépen kiöltözött lakosok előtt ezt kiabálta az elkérőt pár nap múlva. Nem adjuk Kassát! Egy hónapon belül mégis feladta. Nagymamám ezt soha nem bocsátotta meg neki, gyakran emlegette nekem. Például mi a Kumbéra utcán laktunk a családommal, Pérházban, és nagyanyám ezt soha nem így mondta, mindig azt mondta, hogy Soltész Nagy Kálmán utca. És hát kinek lett igaza? Az író naplójából tudjuk, hogy az őszi rózsás forradalom idején már a fővárosban élt, egyetemre járt. A tanácsköztársaság idején is újságcikkeket írt. 1938. novemberében a Pesti Hírlap tudósítójaként izgatottan sietett a miskolci dandárral a visszacsatolt Kassára. 11-én meghatottan ezt telefonálta.
Istenem, mennyit írtam Kassáról, regényeket írtam róla, magyar és külföldi cikkek százaiban idéztem nevét, szépségeit, magyarságát, s most, mikor ez a sok szépség és engesztelhetetlen magyarság megint valóság, nyugtalanul észlelem, milyen nehéz írni mindenről.
Nagyapa pedig boldogan utazott Miskolcról szülővárosába, és a Dómról képeslapot küldött nagymamának. De 1945 után nem volt szabad a visszacsatolásról beszélni Csehszlovákiában. Márai Sándor mindig bátran felemelte szavát a diktatúrák ellen. Ellenezte a kommunista világnézetet, és a hagyományos polgári eszményt képviselte műveiben. Legfontosabb feladatának a magyar nyelv szolgálatát tekintette hazánkban és az idegen környezetben is. Mindig magyarul írta műveit, pedig több nyelven beszélt hibátlanul. a föld-föld emlékezéseket emigrációja alatt először Torontóban adták ki 1972-ben. A második világháború után Párizsba utazott. A kedvelt kávéházában vett egy esti búvárlapot, és érdeklődéssel kezdte olvasni. Aznap, 1947. február 10-én délelőtt a francia külügyminisztérium termében aláírták a békeszerződést. Így reagált rá.
Mint hogy engem a magyar békeszerződés érdekelt, azt olvastam elsőnek, betűzve. Beneség kispolgári, nacionalista demokráciának álcázott sovén propagandája megint győzedelmeskedett. Diktátumok, mint 25 év előtt. Visszaállították az 1938 előtti országhatárokat. Szülővárosom, a szépséges és nemes Kassa megint a csehek kezére jutott. A felvidék színmagyar lakosságát megkérdezése nélkül, akarata ellenére kiszolgáltatták a cseh és szlovák mini-imperializmusnak.
A többhetes bolyongás után döntenie kellett a jövőjével kapcsolatban. Végül csendesen elhatározta magát.
Vissza kell menjek Magyarországra, ahol nem vár senki, ahol nincs szerep, sem hivatás, de van valami, ami számomra az élet egyetlen értelme, a magyar nyelv.
A Lévai Testvérek Irodalmi Intézet részvénytársaság a Sértődöttek című regényét 1947-ben és 1948-ban jelentette meg. 1948-ban az író felkereste az államosított kiadó épületét. Így írja le a műsorsát az emlékezésekben.
Elsőben a raktárba mentem, ahol a raktárvezető zavart készséggel megmutatta könyveim raktárkészletét. Legutolsó regényem, három kötetre tervezett ciklus második kötete a közelmúltban jelent meg, és éppen ezen a napon a hivatalos lap, a Szabad Nép című kommunista sajtóorgánum egyik energikus ítésze életem egész munkásságát kártékony irodalomnak minősítette.
Az író aznap elhatározta, hogy feleségével, Lolával és nevelt fiúkkal, Jánossal elhagyja Magyarországot. Úgy érezte, hogy szellemi szabadság nélkül nem akar tovább ott élni. Mivel augusztus 31-én eltávozott hazánkból, művei nem jelenhettek meg. Sokan úgy tudják, hogy a szocializmus idején a nevét is alig ejtették ki, vagy csak negatív gondolatokat írtak az 1948 után keletkezett műveiről. A cél az elfeledtetés volt. A magyar irodalom története 1945-1975 negyedik könyvében, a Határon túli magyar irodalom című kötetben így vélekednek róla a 80-as évek elején. A híres és népszerű írónak a felszabadulás után megjelent művei arról vallottak, hogy írójuk képtelen beilleszkedni az alakuló új társadalmi rendbe. Majd a kényszerű emigráció időszakáról ezt olvashatjuk. Naplójegyzetei még mindig széles érdeklődésről tanúskodnak, de élményei megkapnak, sokszor ismétli magát, és visszatetszőek szerepjátszó pózolásai. Szerencsére több szerző is bátran vállalta, hogy igazat ír róla. Most a kevésbé ismert véleményüket mutatom be. A másik fő célom, hogy szóljak arról, hogyan alakult ki szülővárosában Kassán a Márai kultusz a rendszerváltás után. A Strószi Fábri Zoltán egész életében figyelemmel kísérte Márai Sándor szépirodalmi munkásságát, és műveiben reagált a gondolataira. Noteszaiban többször is ír róla, aki az európai kultúrát képviselte műveivel. A naplóíró lelki rokonságot érez vele. 1948 tavaszán megszakad a napló kézirata. Már csak néhány sort ír Márai Sándor Sértődöttek című regényéről. A márai attitűd kifejezés az írónak a nácizmus ellen állásfoglalására utal. Sajnos az Üres járat című titkos naplóban leírt gondolatokat az olvasók nem ismerették meg Fábri Zoltán életében. A noteszei barátait legépelték és elrejtették. A megjelentéséről szó sem lehetett a szocializmus idején. Az Üres járat teljes szövegét csak 2001-ben adták ki. Márai Sándor családjával először Olaszországban, a Nápolyhoz tartozó Posillipóban telepedett le, a Vezúvtól nem messze. 1950-ig csak a Naplót íratta, és ez nagyon lehangoltá tette. Emigránsként úgy érezte, hogy minden elveszett az életében. Ilyen lelki állapotban írta 1951-ben Halotti beszéd című költeményét. A vallomást elküldte a párizsi látogatás számára. Az anyaországi olvasók legépelt másolatban terjesztették a verset. 1952-től 15 esztendőn át New Yorkban élt feleségével és fogadott fiával. 1954 tavaszán a Sztálin halála után elindult enyhülés egyik megnyilvánulása volt, hogy a Kossuth Rádióban elhangzott Halotti beszéd című verse. Kérése Tamási Áron írt kritikát a költeményről, és a rádióban olvasta fel. Azt akarta elérni, hogy az író hazatérjen. Tamási Áron a vers pessimizmusát bírálta, mely reménykedést kifejező művet várt. Ez a vélemény nagyon bántotta Márai Sándort, aki New Yorkból válaszolt neki levélben. Az Írószövetség vitát rendezett a verssel kapcsolatban. A külföldi írók közül Fábri Zoltán szólt hozzá. Emberek, könyvek, jegyzetek című írásában ez bátorságára val. Az írás a fáklyában jelent meg. Visszaemlékezik az íróra, az induló kisebbségi irodalom tehetséges képviselőjének tartja kortársát. Így vélekedik a versről. Sikoltó és elfúvó jajszó, az elszakadtság elégiája, a honvágy torokszorító könnye, a fordoklás, hullás segítségvárásban kimerült letargiája, az elhagyatottság, az elárvultság, a reménytelenség mesztelenül didergő vádrealitása. Fábri Zoltán az Európa elrablása című könyvében a német rejtét Hitler megjelenésétől kezdve vizsgálja és riaszt a nácizmus veszélye ellen. A művet 1966-ban jelentette meg a pozsonyi Tatran kiadó. Újraír Márai Sándorról. Volt egy magyar író, aki ezt a német nihilizmust végzetszerűségében és nyugatfertőző akut voltában idejében és figyelmeztetőn tárta a világ elé. Márai Sándort kell idézni. A sértődöttek második kötetéből több gondolatot emel ki a nyugatot fenyegető veszéllyel kapcsolatban. Márai Sándor szerint a nihil a német betegség, a műveltséget félti tőle. A kassai születésű Rákos Péter, prágai irodalomtudós, hungarológus felköszöntötte lírai őrjárat Márai Sándor 70 éves című tanulmányával a pozsonyi irodalmi szemle hasábjai. A szerző korábban Márai Sándor családjának közelében lakott. Képzeletben újra bejárja a várost, hogy az író a valóságban tette 1940-ben. Erről a szép emlékről ad számot Kassai Őrjárat című könyve. A sétája közben felidézte ifjúkor emlékeit. A tanulmány végén a szerző sajnálatát fejezi ki. Milyen szomorú veszteség, hogy egy Márai Sándor negyed századon át távol él hazájától, távol a várostól, mely életének és művészetének gyökere, virága, alfája és omegája. Milyen kár, hogy elment, vagy el kellett mennie, nem csak a tengeren túlra, hanem már előbb, innen is, egy kisebb közösségből, melynek hangadói egy nehéz félszázad viszontagságai között a voxhumánát keresik, a nyelvet, amely márai is. A szerző meggyőződése, hogy az írónak meg kell adni az őt megillető tiszteletet az évfordulón. A szerkesztőség tagjai úgy ítélték meg, hogy magyarázatot kell fűzni a tanulmányhoz. Akkoriban Duba Gyula író volt a folyóirat főszerkesztője. Bevallják, hogy Márai Sándor emigrációban kifejtett munkásságát alig-alig ismerik. A magyarázat ezzel fejeződik be. Az író 70. születésnapján úgy emlékezünk rá, hogy valamikor a szlovákiai magyar irodalomban tartozott, s hátrahagyott értékei köteleznek bennünket, hogy ne feledjük el őt. Péri Rezső a 70 éves Márai Sándor címmel írt tanulmányt, amely az Új Látóhatár oldalán jelent meg Münchenben. Politikai elfogultság nélkül íratta művét. Pozsonyban született 1910-ben, író, publicista, magyar-francia filozófia szakos tanár volt. A magyarság jobbfosztása miatt Magyarországra költözött 1946-ban. Az 1956-os forradalomban tevékeny szerepet töltött be, ezért a bukás után Ausztriába, majd Stuttgartba kellett távoznia. Szerinte az író soha nem ismerte a megalkuvást, ezért nem méltányolják hivatalosan Magyarországon. Még várat magára az az idő, amikor a magyar fiatalok megismerhetik a nagyíró alkotásait. Így vélekedik erről. Addig is, Konok Hitemez, a 70. életévét elért író magánya körül ott van a láthatatlan ország, ott vannak olvasói, tisztelői és hívei, a kételkedő Urbánus, a dogmákkal szemben hitetlen, a dogmákból kiábrándult sereg, benn a kis haza a rácsai mögött, és azon kívül mindenütt szerte a világban, ahol magyarul olvasó és eszmékedő emberek élnek. A szerző kiemeli, hogy Márai Sándor felvidéki, kassai patricius családban nőtt fel. Miért ragaszkodik annyira hazájához? Péri Rezső így látja az okát. A patricius legjellemzőbb alkati vonása a következetes hűség a közösséghez, munkájához, a világhoz, amelyet felépíteni segített. Alig ha tévedünk, amidőn a patricius polgári magatartásból származtatjuk a hazája társadalmi rendszerével meghasonlott író hűségét, nyelvéhez, nemzetéhez. A következőkben a Vigília katolikus irodalmi tudományos folyóirat bátorságáról szólok. Édesapám dr. Petővári Béla főorvos minden hónapban megvásárolta a folyóiratot. Az elmúlt időszakban áttekintettem a gyűjteményét, és Márai Sándorról több írást is találtam, amely a rendszerváltás előtt született, és az emigráció időszakával is foglalkozik. A világhálón ez áll. A folyóirat fénykora az 1949-1989-ig terjedő évtizedekre esik. Ebben az időszakban olyan írásokat is megjelentetett, amelyeket más folyóiratok nem adhattak közre a betiltás veszélye nélkül. 1983. januárjában részleteket jelentettek meg a naplóból. Így az olvasók ismeretet szerezhettek életéről. 1967-ben feleségével visszatért Olaszországba, és Salernóban telepedtek le. Az író 1970-ben megbetegedett, és kórházba került. A körülményeket így írja le.
Délelőtt a kávézóban újságolvasás közben eszméletvesztés. Mentőautóval a közkórházba visznek, a közös teremben kapok ágyat. A 25 ágyas teremben 28 napon át fekszem.
Többször kap vérátömlesztést, a kezelés költségeit neki kell állnia. 1980-ban visszatértek az USA-ba, és a kaliforniai San Diego-ban telepedtek le. A település a csendes óceán partján fekszik, az USA 8. legnagyobb városa. Egy év múlva Magyarországon tárgyalások kezdődtek az író műveinek kiadásáról. Márai Sándor San Diego-ban lakott élete végéig, 1989. februárjáig. A Vigília főszerkesztője Lukács László piarista szerzetes, teológus, irodalomtörténész, magyar-angol szakos tanár volt. 1984-től egészen 2019-ig. A folyóiratban megjelent írások közül jelentős Baránszky Jób László, a Márai probléma című esszéje. 1986-11. szám. A szerző magyar történelem szakot végzett, esztéta, irodalomtörténész, egyetemi tanár volt. Különös az esszé hangütése. Márai helye mindig problematikus volt a magyar irodalom szellemi értéme, hogy látom magam előtt a cenzornak a tekintetét, amikor olvassa ezt a mondatot. Hát persze, hát mindig is probléma volt vele, hát akkor ez nyilván mehet nyugodtan, ez a tanulmány megjelenhet. A szerző a 20. századi hontalan életét mutatja be. Szerinte az író soha nem szűnő vágyat érez az utazással kapcsolatban. Az esszé újdonsága, hogy elemzi az emigrációban született műveket is, amelyekhez Magyarországon akkor nem lehetett hozzájutni. Közülük az első, a Béke Itakában, 1952-ben adták ki Londonban. Így elemzi a regény stílusát. A zárt szerkezet felbomlott, de ugyanakkor a narratívává váló külső eseményeket közlő előadásmóddal, a kifelé forduló figyelemmel, vagy mert már odakint csak ugyan nyelvében él a nemzet, a nyelv érzékletesebb élet, a szókincs meggazdagodott, a mondatok folyása élő nyelvi karakterűvé vált, a régi artisztikus szerkezet viszont teljesen megszűnt, felbomlott. Az esszé szerzője úgy látja, hogy ez lejellemző a többi új műre is. A San Gennaro vére az emigráns létről szóló önvallomás. Baránszky Jób László szerint a napi élményeket bemutató napló pedig hagyományos emigráns műfaj Mikes Kelemen óta. 1988 májusában szegedi Maszák Mihály irodalomtörténész, egyetemi tanár, Önéletrajz és regény Márai életművében című őszinte tanulmánya jelent meg. Nagyon elgondolkoztató, hogyan látja az író emigráns létének okát. Mivel számára az egykori felső Magyarország jelentette a hazát és Kassa a várost, elvesztésükkel már eleve helyváltoztatása, az otthon feladására kényszerült, s ettől kezdve idegenként nézett szét a világba. A szerző a vívódásokat kifejező napló Müncheni és washingtoni kiadásából többször idéz. Márai Sándornak a magyar nyelvhez fűződő érzelmi viszonyáról fejti ki gondolatét. Érdemes tanulmány összegzését idézni. Legjobb művészi teljesítményei a magyar prózaírás élvonalába emelik kínzó önellentmondásokat kegyetlenül megfogalmazó önéletrajzi műveinek sora, a magyar prózaírás élvonalába emelik, és rendkívül következetes értékrendet képviselő életműve, mint egész, pedig olyan örökséget jelent, melynek alapos mérlegelése nélkül aligha lehet fenntartani a magyar irodalom, sőt, művelődés folytonosságát.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Megmaradni című műsorunk, melyben dr. Petővári Ákos irodalomtörténész tanulmányát mutattuk be, aki Márai Sándor műveinek befogadásáról a rendszerváltás előtt és után címmel tartott értekezést a kassai Kazinczy napokon. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berec Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!